Ukrajnából Moldova köztársaságba viszik a búzát, és az onnan kerül majd be Romániába. Ezt önnyilatkozta a kolozsvári rádióban néhány hónapja. Vajon azóta mi változott? Sikerült-e fékezni az ukrán gabona behozatalát?
Ugye hivatalos adatokat én az elmúlt időszakban nem láttam, viszont ez egy bevett szokás, amikor egy országot bármilyen korlátozásnak vetnek alá, amit viszont egy szerencsés állapotnak ítélek, amit a gazdáktól való visszajelzés alapján kaptam, azt látjuk, hogy a gabona ára stabilizálódott, sőt az elmúlt időszakban bizonyos nemű növekedés is van a felvásárlási árnak, de ez egy összetettebb folyamat, ugye most azt az árat látjuk, ami a betakarítás utáni felvásárlási ár. Ugye az idei év egy érdekesebb mezőgazdasági év, hiszen az aszály miatt hamarabb kezdték el a gazdák két héttel a betakarítást, illetve a júniusi esőzések a búza gluténtartalmát is csökkentették, ez mind-mind befolyásolni tudja az árakat.
Hol tartanak most egyébként a betakarítással a gazdák?
Ami a partiumra jellemző, és én itt körbejártam azt a négy megyét, amivel mi foglalkozunk, Szatmárt, Szilágyot, Bihart és Máramarost. Azt látjuk, hogy a búza, illetve az árpa és a repce betakarítása az befejeződött. Számok alapján 2024-ben egy hozzávetőlegesen, hiszen egy nagyföldrajzi területről beszélünk, egy 6 és 7,5 tonna közötti hozamról beszélünk, ez egy gyengébb termés, mint ami 2023-ban volt, valamennyivel gyengébb, viszont egy jobb termés, mint 2022-ben. Ami az árakat illeti, ugye 2022 még az ukrán gabona behozatal előtt volt a búza felvásárlási ára egy másfél leg között körül mozgott, ez napjainkban 0,8 leg. Ugye itt a betakarítás utáni árakról beszélünk. Az ár valamennyit emelkedett a tavalyi évhez képest, ennek lehet az oka a kisebb termés is, az szintén elősegíti az árak emelkedését. Én arra számítok, hogyha azokat intézkedéseket, amelyeket Románia, illetve az Európai Unió hozott, hogy elkezd emelkedni a gabonának az ára, nem fogja elérni a 2022-es évet, viszont valahol egy lej körül elejéig fog eljutni a búzának például a felvásárlási ára.
Ez vajon a kenyerünkben hogyan fordítható le, hogyha most mondjuk 10 lej egy kiló kenyér?
Szintén egy komplexebb dolog, hiszen nem csak a búza felvásárlási áráról beszélünk, hanem kell beszélnünk az üzemanyagok árának emelkedéséről, kell beszélnünk a minimálbér emelkedéséről. Ez mind-mind befolyásolja a kenyérnek az árát. Én azt hiszem, hogy egy minimális emelkedéssel lehet számítani a kenyér esetében, nagymértékű emelkedéssel nem kell számítani.
Eddig ugye a kalászosokról volt szó, de például következik majd a kukorica és a Székelyföldön a burgonya betakarítása. Ezeknek a termését, a várható hozamot hogyan befolyásolhatja a mostani nagy meleg és a jellemző szárasság?
Azt láthatjuk, hogy az őszi, ugye a kukorica esetében az őszi esőzések azok elégségesek voltak. Az aszály az 2-3 hete kezdődött. Per pillanat itt Partiumban nagyon nagy problémákat nem látunk, kivéve a nem öntözött zöldség és gyümölcs kultúráknál. Ahogy mondtam, az év első felében a csapadék mennyisége és annak eloszlása is elegendő volt. Az elmúlt 2-3 hét ugye a szárazabb. Annyit tudunk per pillanat, hogy a júniusi hónapban 20-35 mm csapadékkal van kevesebb. Látjuk azokat a terméshozamokat, amelyek 2023-ban voltak, látjuk az időjárás előrejelzéseket, és azt látjuk, hogy jövő hétre leülés csapadék várható, ez még a kukoricát, illetve a napraforgót még megmentheti. Még nem beszélhetünk olyan nagy aszálykárokról, amelyek 2022-ben voltak.
Közben pedig arról is olvashatunk, hogy mégiscsak aszály miatt adnának kárpótlást a gazdáknak, jelenleg ilyen 200-250 eurós tételeket. Ez akkor melyik aszálykárra vonatkozik?
per pillanat olvastam Bárbó miniszternek a nyilatkozatát, bár ő nyilatkozatokban nagyon-nagyon erős, viszont megvalósításokban jóval gyengébb. Ugye a 2023-as őszi vetésről búza, árpa, lepce, ezekről nem beszélhetünk, ott nem létezik a szájkár. Az esetleges kukorica és napraforgó esetében beszélhetünk a szájkárokról. Nekem a legnagyobb problémám az, hogy hiányzik a kiszámíthatóság. Olvastam a számokat, tudjuk, mi történt 2022-es mezőgazdasági évben, kártalanítások alig történtek. Én azt hiszem, hogy itt, hogyha a Bárbó korrekt akar lenni, és nem csak politikai nyilatkozatokat tesz, akkor itt még 2025-ről kellene beszélnünk. El kellene indítanunk egy programot állami finanszírozásból, Európai Uniós alapokból, ami egy közel következő mezőgazdasági évre fog vonatkozni. Én nehezen tartom elképzelhetőnek azt, hogy a biztosítók napjainkban kössenek biztosítást a 2024-es mezőgazdasági évre. Én ezt egy őrültségnek tartom, politikai nyilatkozatnak tartom. Annyi történhet meg, hogy a kormány a szájkár esetében tud fizetni egy összeget. Az összeg, amiről a miniszter úr beszél, az rendben lévő, megtűnik rendben lévő, bár mindig tudunk vitatkozni, hogy milyen összeget kellene kártalanítás címén fizetni, de én nem látom ennek sem az anyagi fedezetét, sem a kivitelezhetőségét. Ez csak egy olcsó kampányfogásnak tartom a 2024-es év második felére, az elnökválasztáson és a parlamenti választáson.
Ez az az asszálybiztosítási mechanizmus, amelyről tegnap beszélt a miniszter, és szerinte augusztusban az idei termésre már működhetne. Hektáronként 3000-3500 lej.
Az idei, amit ő tudna fizetni augusztusban, ugye az a búza, árpa, repce esetében lenne, viszont a búza, árpa és repce esetében nincsenek a szájkárok. Partiumban semmiképp. Országos szinten én láttam adatokat, amelyeket a miniszter úr bemutatott, de én azokat nem tartom valós adatoknak.
Egyébként ennek a finanszírozása részben az Uniótól, az Európai Bizottságtól történne 17 millió euró értékben, és azt mondja a miniszter, hogy visszatartanának a gazdáktól 45 millió eurót az APA támogatás 3%-át. Ez mit jelent a gyakorlatban? Hogy honnan lehet visszatartani, és miért?
Szerintem a gyakorlatban az APA-s támogatásból semmit nem lehet visszatartani. A miniszter úr, annak ellenére, hogy miniszter nem ismeri az APA-s mechanizmusokat, ugyanúgy, ahogy nem ismeri az APA-s mechanizmusokat, azt a 3%-ot, amit ő szeretne visszatartani, szerintem technikailag megoldhatatlan. Hiszen vannak egyezmények, vannak megkötött szerződések, amelyek értelmében az APA-s támogatások kifizetése megtörténik. Szerintem ez kivitelezhetetlen. A gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy az egyszerű gazda 3%-kal kevesebbet inkasszol, azért, hogy másonnan azt a 3%-ot esetleg visszakaphatja, de ez ugyanaz a pénzt tesszük egyik zsebünkből a másikba. És amit én jóval kockázatosabbnak tartom, az az, hogy a kisgazdáinktól levágjuk ezt a 3%-ot, és egyes nagy vállalkozók, akik több száz, több ezer hektáron dolgoznak, akik jóval jobban tudnak ügyeket intézni, jobban tudnak papírokat intézni, az ő zsebükbe fog vándorolni a kisgazdáktól levágott pénz. Én ezt egy őrültségnek tartom, és nem tartom elképzelhetőnek, hogy EU-s pénzekből a szájkárokat 2024-ben lehessen fizetni.
Épp a kisgazdák és nagygazdák közötti viszonyra szerettem volna még rákérdezni, ugye az is elhangzott ebben a bemutatott asszálybiztosítási mechanizmus kapcsán, hogy a biztosító társaságok a nagyobb területeket biztosítják inkább, és a kisebb parcellákat nem. De amikor ilyen hol jégverés, hol asszálykár keletkezik, akkor úgy gondolom, de ez csak feltételezés részemről, ön biztosan jobban tudja, hogy ma már elengedhetetlen a biztosítás. De ez mit jelent, hogy jellemzően a párciumban a nagy gazdák vagy a kis gazdák is tudnak biztosítást kötni?
Biztosítást elviekben mindenki tud kötni, de ezt jellemzően a nagy gazdálkodók teszik meg. Azok a gazdák teszik meg, akik több száz, több ezer hektáron gazdálkodnak. A családi vállalkozásoknak, akik maximum 20 hektáron gazdálkodnak, hogyha nagy kultúrákkal beszélünk, ők nem kötnek biztosításokat. És a biztosítók, ugye tudjuk, saját életünkben egy egyszerű autóbiztosítás esetében, hogy mennyi macera egy kártalanítást megoldani. Ez asszály vagy jégkár esetében még bonyolultabb. Nagy gazdálkodó meg tudja oldani, jellemzően a kis gazdálkodó erre képtelen. és nem is az ő dolga, hogy ezt megoldja véleményem szerint. Egy jóval egyszerűbb mechanizmus kellene kidolgozni. Az állam kellene vállalja a kártalanítást, és nem úgy, hogy megpróbálunk átcsoportosítani EU-s alapokat, ami amúgy is kivitelezhetetlen, hanem amikor az évnek a költségvetését elkészítsük, akkor a mezőgazdasági minisztériumnak kellene rendelkezzen egy tartalék alappal, amit a természeti katasztrófák esetében tudna használni. Ez lenne a korrekt mechanizmus, és ez a mechanizmus működik minden normális európai országban.
De ahányszor ilyen károkról van szó, akár jégverés, jégkárokról például, mindig azt mondják, hogy a biztosított gazdáknak adnak támogatást, illetve kártalanítják őket. Akkor ez mit jelent, hogy ez honnan jön, és milyen biztosított gazdákról beszélünk egyáltalán?
A biztosított gazdákat a biztosító társaság kártalanítja, akik pedig nem vannak, ez a mechanizmus nem így történik, tehát soha nem a biztosított gazdákat kártalanították, csak ugye itt károk esetében, akár jégkár, akár aszálykár esetéről beszélünk, van egy konkrét procedúra, mezőgazdasági igazgatóság munkatársai kimennek, felmérik a károkat, jegyzőkönyvet készítenek, azt a mezőgazdasági igazgatóságban csoportosítják az egészet, Bukarestben centralizálják, így születik meg egy összeg, ennek alapján történik meg a kifizetés. Amennyiben elegendő forrás áll a költségvetésben ennek a finanszírozására.
És akkor ezeket a kártalanításokat nem a minisztérium költségvetéséből adják jelenleg?
De igen, a minisztérium költségvetéséből adják, de ezek mindig alul vannak értékelve a költségvetés elkészítésekor. Minden évben elmondjuk, hogy erre nagyobb összegre lenne szükség. Technikailag a 2022-es kártalanítások, amik megtörténtek, azok a 2023-as költségvetésből voltak kifizetve. Tehát technikailag 2024-ben a 2023-as károkra kellene legyen fedezet. Hiszen ezek a procedúrák legalább fél évet elhúzódnak, ami azt jelenti, hogy augusztusban, szeptemberben, októberben tudunk megállapítani károkat, a kifizetéseket pedig a következő évben tudjuk levonítani.
Miután a gazdáknak már megtörtént a befektetése a következő termésben?
Így van. Az ideális az lenne, hogy a következő befektetés előtt már ez a kártalanítás megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy az őszi kultúrák esetében a kártalanítás meg kellene történjen augusztusban, a tavaszi kultúrák esetében meg kellene történjen márciusban.
Egyrészt a kártalanítás, és ön a parlamentben is beszélt arról, hogy támogatási rendszer nélkül nem lehet fenntartani a mezőgazdaságot Romániában. Vajon milyen támogatásra volna még szükség? Egy dolog már elhangzott, hogy csak a nem öntözött területeken vannak gondok például idén. Az öntözésre támogatással volna-e hajlandóság a gazdák részéről?
Ugye itt teljesen logikusan az öntözési rendszerek kialakítása az ország déli megyére összpontosul, ahol napjainkban is sokkal inkább érezhető az aszály, mint Erdélyben vagy Partiumban. Ezeket sem fejezték még be. Ezeknek az elvégzése is folyamatban van. Itt szükség lenne egy hosszú távú vízgazdálkodási tervre, és biztosítani kellene az öntözési rendszereket az ország minden részén. Gazdák lehetőségére kellene bocsájtani a vizet, és magát az öntözési rendszert mindenki ki kellene alakítsa erre, EU-s alapokat, illetve kormánytámogatásokat kellene elkülöníteni.
A kellene és a megvalósítás között vajon mire van még szükség? Mi akadálya ennek?
Ugye én mindig szoktam ideális állapotokról beszélni, de nem az egekben élek, tudom azt, hogy minden nehezen, minden lassan történik. Én azt látom, hogy elindult egy folyamat, ez haladhatna sokkal jobban is. Én úgy látom, hogy az elkövetkező 10 évben érhetünk ennek egy jobb stádiumába, amikor mindenki számára ott lesz a víz az öntözésre, hogyha károk keletkeznek költségvetésben erre. Finanszírozási források lesznek, hogyha az ukrán gabona a helyzete és az orosz-ukrán konfliktus nem fejeződik be, akkor kártérítések lesznek a jövedelem kiesések miatt. Vagy beszélhetünk a méhészekről, ugye ez volt az elmúlt két hétnek a témája, ahol a kínai méz okoz jelentős problémákat, ahol felkészülünk, érzékeljük a problémákat, és utána pedig reagálunk a problémákra.
Akkor ezt a 10 évet kell valahogy még kibírnia a gazdálkodóknak, azt hiszem, de mondhatnánk inkább a jó hírt, hogy nincs igazán terméskiesés a búza, árpa, repce területén. Magyar Lóránd képviselővel beszélgettünk, az Alsóház mezőgazdasági bizottságának alelnökével. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Hangoló.